Zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Az Európai Bizottság ismét hadat üzent a közép-európai üzemanyagár szabályozásnak. A Financial Times beszámolója szerint Brüsszel felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy 2 hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást. Ellenkező esetben jogi eljárás indul. Mindeközben a Politico arról ír, hogy különös, hogy a Tisza párt elnöke családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot Magyarországon, miközben az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállami előrelépést az uniós források felszabadításához. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
Természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Tehát nagyon sok mindent vár most el Brüsszel Magyar Pétertől, és Magyar Péternek is nagyon gyorsan kell lépnie akkor, hogyha az uniós forrásokat, amit ígért, valóban haza szeretné hozni. Mik lehetnek a prioritások? Miben kell villámgyorsan döntést hoznia?
Ja, van itt egy sor korábbi elvárás, és van egy sor új elvárás, és egy egyre szaporodó listát látunk jelen helyzetben, hogy szerkesztő asszony is indította, ugye most már valószínűleg az üzemanyag árak kérdése is előbb-utóbb rajta lesz azon a listán, ami megjelenik, vagy megjelenhet a feltételek között, mint uniós pénzeknek a feltétele. Ugye tudunk, legalábbis számszerűen biztosan tudunk 27 darab feltételről, de hát ugye ezek mögött vannak, és nyilván vannak rejtett feltételek. És az új feltételek ugye meg egyre másra jelennek meg, vagy az új problémák egyre másra jelennek meg. Ezeknek az időzítése nem véletlen. Az időzítés az arról szól, hogy gyorsan megsorozzák az új kormányt elvárásokkal, mert hogy azt látják, hogy az új kormány gyorsan teljesíteni akarja a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb választási ígéretét, hogy hazahozza az uniós pénzeket. És hogyha mindent erre tesz fel az első 100 napban, durván, akkor, és ez lesz a sikernek az egyik mutatója, akkor ez egy óriási lehetőség az Európai Uniós intézmények számára, hogy akkor átverjék az új kormányon a saját elképzeléseiket. Ebben a kontextusban jelent meg ugye az üzemanyagár kérdése is, a védettelnek a kérdése. Itt azért korábban már érkezett felszólítás ezzel kapcsolatban. Csak ugye ja, a hivatkozás az az, hogy ez egy versenytorzító szituáció, meg ugye az alapvető szabadság elvekkel nem összeegyeztethető. Ugye itt az áruknak a szabad mozgása, a szolgáltatásoknak a szabad áramlása az, amit kifogásoltak leginkább. Mert hogy mi történik ugye Magyarországon, hallgatóink szerintem találkoztak már ezzel, elmennek a benzinkútra, megtankolják az autót, kutas ugye eleinte kérte a papírját az autónak, hogy aztán leegyszerűsítették, hogy csak kinéz és megnézi, hogy a magyar rendszámú az autó, és hogyha a magyar rendszámú az autó, akkor a védett árat realizálja, tehát magyarul kevesebbet kell fizetni, mint amennyit a kúton lát az oszlopon kiírva összegként, mert van egy kedvezményes ár. És ugye itt az Európai Bizottság azt nehezményezte, hogy ez nem érhető el mindenki számára ez a védett ár, mert hogyha mondjuk valaki, valamelyik másik uniós állampolgár ide érkezik Magyarországra, nem magyar autóval tankol, akkor neki magasabb árat kell fizetnie, mint a magyaroknak. Csak ugye miért került ez bevezetésre? Emlékszünk rá, hogy egy olajblokád volt Magyarországgal és Szlovákiával szemben, és nyilván a szlovákok is ezért léptek hasonlót, és döntöttek hasonló lépésekről. És ugye ez az olajblokkád az ukránok részéről folyamatosan fennállt, és félő volt, hogy egész egyszerűen az történne, hogyha a védett üzemanyagár mindenki számára elérhető, hogy akkor a szomszédos országokból, Horvátországból, Szlovéniából, Romániából, és akkor még sorolhatnánk Ausztriából is, jönnének át tankolni, és gyakorlatilag elfogyna az üzemanyag, mert hogy X mennyiség volt. Most az lesz az igazán izgalmas, hogy az újraindult barátság körülvezeték mekkora mozgásteret tud biztosítani a MOL-nak, mekkora mozgásteret tud biztosítani az új kormánynak ebben a tekintetben, tehát azt tudják-e mondani, hogy megmarad a védett üzemanyagár, de kiterjesztik mindenkire. Magyarul jöhetnek a szlovákok, jöhetnek a szlovénok, jöhetnek a románok, meg jöhet mindenki igazából egyébként, aki csak erre jár, és védett áron tankolhatja meg az autóját. Vagy pedig azt mondják, hogy akkor a védett üzemanyagárat kell kivezetni.
Ez azért is fontos kérdés, mert ugye a stratégiai tartalékait kezdte Magyarország felélni, és kettős nyomás alatt voltunk, ugye egyrészt Zelenszkij miatt, másrészt pedig azért csak akadoznak az iráni konfliktus óta is az üzemanyagellátások. Ez csak azért érdekes, hogy Magyarországon azt mondják, hogy mindenkire ki kell terjeszteni a védett árat, még tőlünk nyugatabbra, tehát hogyha a magyarok szeretnének elmenni, és mondjuk Németországba tankolni, azért azt jóval magasabb áron tudják megtenni.
Emlékszünk rá, hogy Németországban és meg főleg Hollandiában voltak jelentős üzemanyagár növekedések, és valahol bőven 2 euró fölötti árakról lehet beszélni, ami, sőt, ugye volt olyan időszak, amikor ilyen magyar forintra átszámolva 1000 forint fölötti árakkal is lehetett találkozni bizonyos nyugat-európai országoknak a bizonyos benzinkutyain. Hát ugye ez nyilván egy sok az európai autósoknak, és hát ugye ez egy olyan sok, aminek azért az alapvető hatása az egyértelműen az iráni konfliktus. De egy még alapvetőbb hatás az a szankciók Oroszországgal szemben. De ebben a tekintetben változásra ne számítsunk, a szankciókat fenn fogják tartani, ezt el is várják egyébként majd az új magyar kormánytól, hogy ezeket a vállalásokat, ezeket a szankciókat tartsák fenn, sőt, ha lehet, akkor még fejeljék meg azzal, hogy tovább folytatódnak ezek a szankciók. És ugye van egy izgalmas kérdés, ez pedig majd a 2027-es évnek az izgalma lesz. Ez pedig ugye nem más, mint az, hogy hát ugye elméletileg minden tagállamban kivezetésre kellene kerüljön az orosz energia, itt kőolaj meg földgáz egyaránt. Magyarország, Szlovákia, meg szerintem egy-két másik ország kapott átmeneti időre szól, tehát konkrét időtartalma szóló felmentést ez alól. Ezt kellene most meghosszabbítani, hogy lehessen behozni orosz kőolajat, orosz földgázt. Itt lesz a nagy kérdés majd, hogy ezt meg fogják-e hosszabbítani, vagy azt mondják, hogy innentől kezdve ezeknek az országoknak sem nézik el, és ezeknek az országoknak is csatlakozniuk kell az olaj meg gáz embargóhoz, és Oroszországtól nem lehet ilyet vásárolni. Csak ugye a kérdés az, hogy kitől lehet vásárolni ilyet, mert ugye az iráni konfliktus beszélgetésünk pillanatában sem a megoldás irányába zakatol.
És hát azt is egyértelműen látjuk, hogy ennek a feladatnak a megoldása innentől a Tisza kormánynak a vállát fogja nyomni. De ugye annyit beszélgettünk itt a választások után rögtön is a kétharmados Tisza győzelemről, hogy ez ennek a kétharmadnak Brüsszelből valóban örülnek-e? És akkor kérdezem ezt azért, ami szintén ugye a felvezetőbe elhangzott, hogy egy Orbán-féle kétharmadot most fölváltott egy Magyar Péter-féle kétharmad, és azért a politikónál is azt elég abszurdnak tartják, hogy a jogállamiságban várnának el előrelépéseket, közben azért azt az egész világ látja, hogy a saját sógorát nevezi ki igazságügyminiszternek Magyar Péter. Tegyük hozzá, hogy ő is bevallja azt, hogy ebben lát politikai kockázatot, de majd bízik abban, hogy az idő azt fogja igazolni, hogy a legmegfelelőbb embert találta meg erre a posztra.
Kezdjük azzal, hogy maga a kinevezés nem jogellenes, de nem elegáns, és politikailag igencsak problémás, mert hogy emlékezzünk vissza, ugye arra az időszakra, amikor ugye Vitézi Dávid bekerült még anno a Fidesz kormányba államtitkári pozícióként, akkor ugye milyen gyorsan megtalálta a sajtónak bizonyos része a Orbán Viktor családjához kötődő rokoni szálakat, ami nem is tudom már pontosan hogy van, de hogy hát ilyen több körön keresztül vezetett, nem egy egyenesági, vagy talán nem egyenesági, nem emlékszem már pontosan történt, de nem egy közeli rokonság, és rögtön nepotizmus kiáltottak, és mennyire felháborít, hogy Vitézi Dávid bekerült a Fidesz kormányba, és hogy ott van, és hogy Orbán Viktor bevette egy távolabbi rokonát ebbe a kormányba. Most ugyanezek a szereplők nem kiabálnak, hanem hát nyilván kivárnak, és nem mondják azt, hogy akkor ez milyen felbojta, pedig azért egy jóval közelebbi, ha nem is rokoni, de jóval közelebbi családi szál van ebben a tekintetben, és ez valóban egyébként a politikó is sérelmezte. Egy cikkben pont tegnap reggel nézegettem ezt, nekem is szemet szúrt ez az írás, és szerkesztő azt, hogy kérdésére a válasz, hogy örülnek vagy nem örülnek a Tisza kétharmadnak, örülnek is, meg nem is. Azt gondolom, hogy jobban örültek volna, hogyha szűk többséggel van meg a kétharmad. Azért örülnek nyilván egyébként, mert így nagyon nagy a mozgástere a Tiszának, tehát hogy alkotmányt tud módosítani, és mindent vissza tud csinálni, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben csinált, és nyilván látható egy ilyen elvárás is külföldi szereplők részéről, hogy mindent vissza kell csinálni. Csak hát ugye itt meg a Fidesz jelezte, hogy a 16 évnek az eredményeit azt fenn kell tartani, és hogy ellenzékből ezeket az eredményeket fogják képviselni, és ezeket az eredményeket fogják elvárni, ezeknek a fenntartását, és azonnal ott lesznek, hogyha ezeket az eredményeket sérelem éri, vagy ezeket az eredményeket le akarják építeni, vissza akarják építeni. A 141 képviselő, az Brüsszel számára is egy kockázat, és ijesztő. Méghozzá azért, mert ugye látták már, mi történik akkor, hogyha kétharmados felhatalmazással rendelkezik egy magyar miniszter. Elnök, óriási a mozgástere belpolitikailag, óriási a mozgástere európai politikai szempontból is. És amiről honnan indult a beszélgetésünk, hogy Magyar Pétert elkezdték már első pillanattól kezdve beszorítani bizonyos döntésekbe, és ugye eleve megvan ugye a feltételrendszere, hogy hogyan lehet hozzáférni az uniós pénzekhez, hogyan lehet hozzáférni a helyreállítási alapnak a hitel keretéhez, és ugye egyre másra jönnek ezek a kérdések, ugye egyből szinte beesett, ugye az üzemanyagára kapcsolatos, akkor ugye egyből beesett a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos probléma, és valószínűleg lesznek még ilyen belső idézőjelben, véletlenszerűen belső elvárások. Ezek arról szólnak, hogy azonnal megsorozzák Magyar Pétert, hogy álljál, légy szíves be a sorba, ne ugrabugráljál, nem kell Orbán Viktort követni, nem, hiába van kétharmados felhatalmazásod, neked nem az a dolgod, neked az a dolgod, hogy a Brüsszelt képviseled Magyarországon. És ugye ez abból a félelemből ered, hogy bizony-bizony, és ezt a politikó is írta már egyébként a választásokat megelőzően, a Bloomberg a választások után, hogy nem tudják, hogy pontosan mire számítsanak Magyar Pétertől, mert látják, hogy benne van a pakliba az, hogy ekkora felhatalmazással azt fogja mondani, hogy ő is bizonyos kérdésekre Brüsszelben, hogy nem.
És azért itt van az idő, ami nyomja Magyar Pétert, már csak azért is, mert az uniós források felhasználásának is van egyfajta határideje. Most Magyar Péter mindent is kommunikál a közösségi médiában, tehát akár onnan tudhatjuk meg azt is, hogyha valaki követi, hogy egyeztetett a TEK vezetőjével arról, hogy a személyi védelmet azt innentől a készenléti rendőrség látja el, de talán nekünk állampolgároknak valóban az a fontos, hogy az uniós forrásoknak mi lesz a sorsa. És azt tudjuk, hogy vannak rohamléptekben egyeztetések, de ennek az eredményeiről még semmit nem tudhatunk.
Bocsásson meg, azért itt a TEK meg a készenléti rendőrség kapcsán így azt jegyezzük meg, hogy pár héttel ezelőtt Magyar Péter még azt mondta, hogy neki nincs szüksége személyi védelemre. Tehát erről le fog mondani. Tehát ugye ez most egy ellentmondás, amire rámutattunk, számtalan ellentmondás van a kommunikációjában. Vitézi Dávid kinevezése. Biztos, hogy nem fog be, kifejezetten Vitézi Dávidra kihelyezve mondta el, hogy biztos, hogy nem kerülhet be a kormányba. Ugye egy kampányeseményen kérdezték őt erről, sőt ugye hozzátette azt, hogy a bármilyen korábbi Fidesz kormányokban bármilyen feladatot vállaló szereplők nem kerülhetnek be az új Tisza kormányba, hát látjuk, hogy bekerülnek. Igazából itt nem arról van szó, én azt gondolom, hogy nem emlékszik, vagy nem arról van szó, hogy tudatosan hazudna, és azt mondaná, hogy tehát egy ilyen megfontolás lenne mögött, hogy na akkor majd ő átveri az embereket, hanem ez egész egyszerűen egy kommunikációs taktika. Ez Donald Trumpnak a taktikája. Azt mondja az adott szituációban, ami az adott szituációban a legjobban hangzik. És nem érdekli azt, és nem foglalkozik azzal, hogy ez koherense azzal az állásponttal, amit korábban képviselt. Ezt Trump űzi a legmagasabb szinten. Ő is néhány órás szünetekkel tud gyakorlatilag teljesen ellentétes kijelentéseket tenni, és hogyha szembesítik vele, akkor tehát nem kezd el magyarázkodni, hanem elmondja, hogy neki miért van igaza. Ez egy új kommunikációs stratégia igazából. Ugye helyzetekben átlám a taktikaként szokott ez megjelenni. Mindenképpen egy új kommunikációs vonal. Ezt a kommunikációs vonalat hozta be, és emelte át az amerikai politikában Magyar Péter, és én azt gondolom, hogy ezt tudatosan űzi. Add lesz a kérdés majd, hogy ezt hogy a kormányzásban lehet-e tudatosan űzni. Miről beszélek, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke megteheti azt, hogy drasztikusan más mond néhány órás különbségekkel. Egy alapvetően kis ország az Európai Unióban is egyébként nem a legmeghatározóbb szereplőként. Külső nyomások alatt, ugye beszéltünk erről, hogy azért itt nagyon soknak a szemét bántja, bizonyos szempontból egyébként külső hatalmaknak, középhatalmaknak a szemét is bántja Magyarországnak a megnövekedett geopolitikai, meg európai politikai szerepe, hogy ilyen nyomás alatt megteheti-e, meg ilyen gazdasági nyomások alatt megteheti a magyar miniszterelnök azt, hogy egyik pillanatban ezt mond, másik pillanatban azt mond. Ugye láttuk, hogy megrángatta ugye egyszer már a MOL részvényeket, ugye a forinttal kapcsolatban is ugye vannak kérdések, hogy meddig tud kitartani ez a kedvező helyzet, mert a Telex már ugye tudom, egy pár nappal azután, hogy a forint árfolyam kedvezően alakult, megírta, hogy hát igazából majd 3,80 fölé mehet újra a év vége felé, sőt jövőre a 400-as euró is elképzelhető, tehát nem is lesz olyan hosszú távú ez a történet, tehát azért itt van egy elég szűk mozgástér. Meglátjuk majd, hogy például a piacok, meg egyébként a politikai környezet mennyire veszi jó néven ezeket a rángatásokat. Az első száz napban még biztos, hogy megteheti ezt, főleg akkor, hogyha eredményeket fel tud mutatni, azokat a világos eredményeket, amiket vállalta, hogy fel fog mutatni.
És hát azért ne felejtsük el, hogy az idő a gyermekvédelmi törvény kapcsán is nyomja, hiszen Magyar Péter kormányának kell erre valamit lépnie. És itt van még az európai porondon egy nagyon-nagyon fontos dolog, mégpedig a vétó kérdése. Hiszen azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre inkább nyomják azt, hogy szüntessék meg ezt a vétót. Na hát ebben már a magyar kormánynak is, sőt, Magyar Péternek is, mint leendő miniszterelnöknek kell állást foglalnia. Ezzel kapcsolatban eddig csak Orbán Anitának azon kijelentését ismerjük, hogy ő nem bot szeretne lenni a küllők közt, hanem küllő azon a bizonyos keréken. Ez azért kettő nagyon-nagyon fontos kérdés, amiben vélhetően nagyon rövid időn belül választ kell adni.
Illetve ismerjük Magyar Péternek egy másik megnyilatkozást, amikor arról beszélti, hogy icipici szuverenitást kell feladni, vagy lehet feladni, és akkor majd sokkal nagyobb mozgástér lesz. Ugye a kérdés az az, hogy az ő fejében az icipici szuverenitásnak a határai hol húzódnak. Ugye ő egy olyan politikus, aki, ugye mondtam, hogy a kommunikációja az nagyon hektikus, és nyilván egyébként ez ilyen kampánykommunikáció. Igazából most fogjuk majd megismerni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, mert most neki egy stratégiát kell felmutatnia. Tehát látszódnia kell neki, hol vannak azok a határok, amiből nem enged, és hol az, ahol enged, és ugye például nem szoros témánk, de ugye nyilván európai uniós kérdésekhez tartozik Ukrajnának az uniós tagságának arról szóló vita. Ugye ez is egy olyan téma, amiben hát elkezdte fölvázolni azokat a határokat, és amely határok nem igazán tetszenek Brüsszelnek. Mert ugye azt mondta, hogy igen, ő támogatja Ukrajnának a csatlakozási folyamatban való előre haladását, de vannak elvárásai Ukrajnával kapcsolatban, egyébként a magyar kisebbség tekintetében, és ehhez tartja magát. Ez egy nagy stratégiai kérdés lesz, hogy hogy fogja magát tartani ehhez. Úgy fogja magát tartani ehhez, hogy azt mondja, hogy az ukránoknak az ígéretét elfogadja. És hogyha az ukránok ígérnek, akkor ő is enged, és akkor sikerül megállapodni ebben a tekintetben, hogy az ukránok majd betartják az ígéretüket, vagy merítve az Orbán kormánynak a tapasztalataiból, hogy az ukrán ígéretek azok sokszor gyakorlatilag üresek, azt mondhatja, hogy majd akkor enged, hogyha látja a változást Ukrajnában, és ugye itt a szóváltás közte és Zelenszky között nem árul el túl sok mindent egyelőre, annyi történt, hogy Zelenszky mondott, hogy nem lesz ez probléma, ugye az aggályok, amiket Magyar Péter megfogalmazott, és akkor pillanatra visszaugorra még ugye itt a közös döntésekre, a közös közös biztonságpolitika tekintetében, azt gondolom, hogy ez egy rejtett feltétel az európai szereplők részéről, az uniós pénzekkel kapcsolatban, hogy ezt erről le kell mondani a Magyarországnak, meg más országoknak is. Hát láttuk, hogy bizonyos EP képviselők már annyira felbátorodtak, hogy azt mondták, hogy az elmúlt 16 év az egy betegség volt. És hogy ezt a betegséget most sikerült meggyógyítani, de ki kell írtani a lehetőségét annak, hogy ez a betegség újra felüsse a fejét. Hát gyakorlatilag ez a betegség, ugye ez a tagállamoknak a szuverenitási kérdése, meg az érdekérvényesítő képessége, hogyha le akarom fordítani ezt egy ilyen egyszerű nyelvre. Hát igazából itt azt várják, hogy a tagállamok akkor most mondják azt, hogy átléptetik az Európai Uniót, meg saját magukat is egy következő fázisba, amikor nincs akkora befolyásuk a döntésekre, lemondanak önként a vétóról minél több kérdésben.
Hát Ez kérdés, hogy lemondanak-e önként a vétóról, vagy most kénytelenek lesznek a fényre kilépni azok, akik eddig a magyar miniszterelnök háta mögé bújtak be. De itt, ahogy tettem egy felsorolást, hogy mik azok a kérdések, amelyek nyomják a leendő új kormánynak a vállát, ebbe azért belevehetjük a migráció kérdését is, hiszen a migrációs paktum szűk két hónapon belül indulni fog. És amikor egy olyan ideológiai ámokfutást látunk már megint Brüsszelből, hogy az Európai Bizottság legújabb terve szerint a jövőben strukturális rasszizmusnak minősülne minden olyan kritika, amely az elhibázott migrációs politikát érinti, akkor azért úgy felszalad megint az ember szemöldöke, hogy már akkor a véleményt sem lehet, vagy a kritikát sem lehet a migráció kapcsán elfogadni, csak mindenki osztozzon ebben a közös problémában.
Ennek már politikai jelentősége van, ez a jobboldali meg patrióta erőket akarja teljes mértékben kiszorítani a politikai palettáról. Mert ha meg lehet őket bélyegezni, akkor azt lehet mondani, hogy akkor jelentől kezdve ők nem európai szereplők, nem kell őket komolyan venni, és a következő lépés már azt, akkor ki lehet a választásokról tiltani őket, és azt lehet mondani, hogy akkor innentől kezdve ezek a szereplők, ezek nem nyilvánulhatnak meg, mert nem demokratikus erőként működnek. Ez a szél pedig nem máshonnan, mint Berlinből fúj. Ugye Berlinben van óriási bajban a CDU, mert hogy folyamatosan is egyre inkább a fejére nő az AfD. Nem tudnak mit kezdeni az AfD, mert az AfD-nek a legfontosabb témája ez a migráció kérdése, mind a mai napig. Ez, ami ugye Berlinnek a CDU-CSU-nak, meg egyébként az SPD-nek is az elhibázott migrációs politikának az eredménye. Az AfD pedig folyamatosan elmutat ezekre a hiányosságra, és folyamatosan elmondja, hogy ezen azonnal változtatni kell, mert ugye ezzel robban be a német politikába, hogy akkor majd ő megreformálja azt, amit Merkel elrontott. Hát ez annyira sikerült, hogy igazából elengedte ezt a kérdést mára, és azt mondja, hogy hát igazából nincs itt semmi látnivaló, és valóban itt a migrációs politikában jön a migrációs paktumnak az életbe lépése majd nyáron. Ez minden tagországot, Magyarországot is döntés elé fogja állítani, minden miniszterelnököt, államfőt döntés elé fog állítani, Magyar Pétert is döntés elé fogja állítani. Vagy befogad, vagy fizet. Nem nagyon lesz más lehetőség. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos pont lesz, ahol döntést kell majd hoznia.
És hát akkor azt se felejtsük el, hogy a háborús pszichózis az továbbra is itt lebeg az Európai Unió feje fölött, itt is akár lehet Németországra is gondolni, de hát már arról is szivárognak ki hírek, hogy amennyiben ez a háborús készültség a készültségből mondjuk átfordul, alkalmas lehet-e egyáltalán Ursula von der Leyen arra, hogy vezesse magát az Európai Uniót.
Igen, itt ilyen nagyon vad ötletek jönnek egymás után. Az nyilván nem vad ötlet, meg amely többször felmerült, hogy egyáltalán alkalmas-e az unió vezetése, Brüsszel vezetésére, a bizottság vezetésére konkrétan. Ursula von der Leyen, nem véletlen, hogy nem egyszer próbáltak meg vele szemben bizalmatlansági indítványt végigvinni, megbuktatni az Európai Bizottságot, lehet még ilyen típusú kezdeményezés, tehát azért nem elégedettek von der Leyennel. És ugye von der Leyen az, akinek a háborús retorikája nagyon erős volt az elmúlt időszakban. Ehhez képest meg azt mondják, hogy hát igazából, hogy ő egy ilyen háborús, vagy közelháborús helyzetben nem biztos, hogy megfelelő szereplő lenne, és ebben a tekintetben pedig vagy a következő választás után, ami majd ugye 2029-ben lesz az EP választás, akkor lesz majd új bizottság, de nagyon messze van. Lehet, hogy már korábban, hogyha a beüt a krak, akkor le kell cserélni, és ugye Mark Rüttét mondják, hogy kézenfekvő NATO főtitkárként nagy tapasztalattal rendelkezik, és hogy ő tudná igazából elmenedzselgetni az Európai Bizottságot egy ilyen háborús helyzetben. Hát ez gyakorlatilag tényleg ez a háborús készülésnek a kommunikáció, meg a hangulatkeltése, amikor ilyen típusú vélemények jelennek meg, hogy akkor, hát mivel háborúra készülünk, ezért már az Európai Bizottság vezetésében is azonnali változásra van, majd lenne szükség. A probléma sokkal inkább ott van egyébként, hogy ez a háború tényleg rámaradt Európára, és az amerikaiak tényleg kevesebbet foglalkoznak, vagy jóval kevesebbet foglalkoznak. Az egy talán fény lehet az alagút végén, hogy Trump azt mondta, hogy a hasonló időrenddel dolgozik a két konfliktusnak a megoldásában, Ukrajna meg meg Irán tekintetében. Csak ugye itt kérdés a beszélgetésünk elején érintett téma, hogy ezt csak rámondta az amerikai elnök, és valójában csak a újságírói kérdést akart így igazából így ebből visszapattintani, vagy pedig tényleg komolyan gondol, és tényleg komolyan foglalkoznak, mert én tartok attól, hogy nem, az amerikaiaknak a figyelme már nem ott van, sőt nincs ott Ukrajnán, hanem Iránon van, meg más problémákon van, és úgy vannak vele, hogy akkor ezt majd Európa kezeli, és ugye sajnos ebben az irányban mutat az is, hogy a német kancellár egyre durvábban összerúgja a port az amerikai elnök, és azt mondta, hogy akkor ki kell vonni több ezer katonát Németországból, ki kell vonni katonákat Olaszországból, ki kell vonni katonákat Spanyolországból, ugye ezeket sem zárta már ki Trump, tehát igazából egy nagy amerikai csapatkivonás készülhet elő, ami ugye tűnhet úgy, hogy ez egy ilyen kommunikációs adok-kapok, de hogyha meg a stratégiai szinten belegondolunk, akkor nagyon ijesztő. Mert ugye ez abba az irányba adhat, hogy akkor az amerikaiak lehet, hogy ezt nem csak azért mondják, nem tudom, most éppen a Trump bal lábbal kelt fel és haragszik Merzre, hanem lehet, hogy stratégia van mögött, ez amit nem látunk innen Európában, azt látják, hogy Európa egyre inkább sodródik bele a háborúba, azt látják ugye ezekből a megszólalásokból, hogy akkor majd egy ilyen háborús bizottságot kell felállítani, és akkor Oroszországnak neki kell állni igazából, és lehet, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy hát ők meg ebből ki akarnak maradni. És hogyha Európa ezt akarja, akkor ők inkább elviszik a katonáikat, a katonáink ne legyenek ebben érintettek, ne involválódjon az Amerikai Egyesült Államok egy ilyen háborúba, és akkor Európa megoldja meg a háborúját Oroszországgal.
Fél percünk maradt, de ebbe a képletben hogy illik az bele, hogy London is bele szeretne szállni abba a 90 milliárdos támogatásba?
Hát gyakorlatilag ők a legnagyobb támogatói az ukrajnai háborúnak. Kezetektől fogva, ugye Boris Johnson volt, aki meggyőzte Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy folytatni kell a háborút. Hát most egy bizonyítási kényszer is van egyébként Londonon. Be kell bizonyítaniuk azt, hogy a döntés az annó jó döntés volt, mert egyelőre úgy tűnik, ez egy nagyon rossz döntés volt, sokkal jobb lehetőségekkel, sokkal jobb feltételekkel tudott volna Ukrajna akkor megállapodni, mint ami most következik, és a németek is már ismerik, hogy hát területeket kell majd feladni azért, hogy valamilyen megállapodás szülessen.
Azt hiszem, hogy így a műsor végére elkanyarodtunk a külpolitika irányába, de továbbra is él az a tézis, hogy Magyarországon belpolitikát a külpolitika nélkül nem lehet véghez vinni, úgyhogy várjuk bizakodóan azt, hogy az új kormány mit tervez, akár külpolitikai szintéren is. Köszönöm szépen Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média szolgáltatása.